این هستیر
Minden hónap negyedik csütörtök délutánján színháztér.
Színháztér.
Szép jó napot kívánok a Pécsi Nemzeti Színházzal közös magazinunk januári, azaz a 2009-2010-es évad idei első számával, a mikrofonnál Kosztics Attila. Fő témánk ezúttal Shakespeare jól ismert király drámája, a harmadik Richard, melynek holnap lesz a bemutatója Császár Imre újszerű rendezésében. Ennek érdekességeit rajta kívül a főszereplő Pál András, a Buckingham herceget alakító Köles Ferenc, valamint a Lord Hastings szerepében feltűnő Stenzer Béla színművészektől halljuk, közülük a legutóbbi, mint műsorunk állandó szakértője, a teátrum legfrissebb aktualitásait is közreadja majd. Mindemellett a Pécsi Balett fiatal magántáncosa a Giselle címszerepében is látható Nagy Iris számol be szerepeiről. Remélem felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk jó időtöltést! Holnap lesz a premierje Shakespeare talán legvéresebb királydrámájának, a harmadik Richardnak, melyet Császár Imre állít színpadra, aki már korábbi itteni munkáiban, például a Nép ellenségében is a politikai társadalmi mondanivalót taglalta, az Ünnep című legutóbbi darabjában pedig olyan tabu témákat feszegetett, mint a családon belüli erőszak és a pedofília problematikája. Most a harmadik Richardban a politika és hatalom, a moralitás és az ember viszonya került mai eszközökkel a középpontba. Császár Imre rendező a darabról.
Nagyon sokszor, nagyon sokan politikai drámának rendezték. Ugye maga Bruck is ír erről egy nagyon híres tanulmányt a nagy mechanizmusról, ami hát a történelemnek az állandó periódikus ismétlődését hangsúlyozza. És amikor legutóbb ezt a darabot a Nemzeti Színház bemutatta, ott is elsősorban egy politikai drámává próbálták rendezni ezt a harmadik Richardot. Van benne természetesen politika, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, de ugye itt egyfajta társadalmi züllöttségről van szó. Tehát ez a lezülött, ez az érték rendjét vesztett társadalom, amelyben ez játszódik, ez megszüli a maga harmadik Richardját. Richard már csak ennek az értékét vesztett társadalomnak, mint kakas a szemétdombra, ráül, rátelepszik. Tehát ő maga, az ő személyisége ennek a társadalomnak a szülötte. Én úgy érzem, hogy ha ma elővesszük ezt a darabot, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ma akár politikáról, akár családról, akár közéletről beszélünk, rengeteg olyan értékrend borult föl, ami valamikor összetartó elő volt, és ez ma már a szétziláltságot, a pénz utáni hajszát, az örömök utáni hajszát, a szétesett családokat például látjuk megőrzendő értékek helyett. Nincs, aki igazán képviselje azt, amit a darab végén a Richmond kimond, a békét, az összetartást, a nem széthúzást.
Már az emberi életnek sincs értéke, hiszen itt emberi életek százai múlnak ki Richard rossz indulatából, aki tulajdonképpen ilyen értelemben az ördögnek a megszemélyesítője, tehát az igazi gonosz, az igazi rossz. Viszont a színpadi megjelenítése az teljesen 21. századi, tehát nagyon jól el van találva a látvány világában, azzal az összetettséggel is, amikor tulajdonképpen a mai média megjelenik a színpadon, tehát ott egy ceremónia mester, ahogy a tévésókban is fölkonferálja a bizonyos eseményeket, sőt a csatát, a csata híreit valódi tévé bemondók közvetítik a közönség felé bevetítve, tehát teljesen a médiatizált társadalomnak a megjelenítése és annak a régi birodalomnak valahogy a kettőnek az egyesítéséből jön át ez az egész, és néha nekem ilyen Peter Greenaway filmek jelenetei látványban jöttek át, hogy olyan gyönyörű képek vannak benne.
Maga Shakespeare az, aki kötelez minket arra, hogy a manőézőihez szóljunk, hiszen ő úgy írja meg ezt a darabot, hogy van a darab elején egy monológia Richardnak. Elmondja a közönségnek, hogy mi a célja. Miért jött ő el erre a világra, mit akar ezzel a világgal kezdeni, milyen szerepet szán magának, azt mondja, én nem játszhatom a szerelmest, én a gazembert fogom játszani, én nem leszek Rómeó, én a világot meglovagoló strici leszek. Vagyis a közönséggel köt egy szerződést. Vajon ez sikerül-e nekem? Kíváncsiak vagytok rá, nézzétek meg, hogy milyen etapokon, milyen jeleneteken, milyen számokon keresztül fogom én elérni a célomat. Aztán többször ismétlődnek ezek a monológok, ahol lekérdezi a közönséget, na lám, sikerült, sikerült.
Ezért van világos néha a nézőtéren.
Ja, világos, így van. Bekapcsoljuk a nézőket, és főleg amikor Richardot ugye a polgárok megválasztják királynak, kiáltják királynak szinte. Tehát Shakespeare azt akarta, hogy megszólítsa kora nézőjét. Most nekünk is nyilván, ha Shakespearehez hülyek akarunk maradni, meg kell szólítanunk a korunk nézőjét. Így kerül a darab ebbe a furcsa millióbe, amit említettél, nagyon örülök, hogy ez kiderült számodra, és hogy itt miről van szó. Itt a mai médiáról is, a mai show világáról, a mai összes hülye aberrációnkról, a ma emberének abból a apolitikus helyzetéből, hogy nem valódi politikát, hanem álpolitikát, a média politika az, amit szajkózik, és ami őt irányítja, és ezért nem jut el a valós értékekig. Ugye ez az egész, a jelenlegi világunk a legnagyobb rész felszín, külsőségek, divat, bulvár, sztárság és celebség, és a franc tudja mi.
Virtuális világ is teljesen.
Virtuális világ, így van, aminek igazából semmi köze az igazi emberi értékekhez. Ennek a világnak a megábrázolása, és ebben Richard szerepének a megábrázolása, mint vezéregyéniségé. Ez úgy érzem, a színház feladata, most ez nagyon-nagyon égető és nagyon fontos problémája a mai magyar társadalomnak. Hozzátéve, hogy Shakespeare természetesen ebben a egyik legkomorabb rémdrámájában is ad kiutat, ad jelzést egyfajta másságra, egyfajta tisztaságra, ha úgy tetszik, egyfajta ambícióra, hogy egy értékrend visszaállítódjon, és ez a jövő generációja. A Zion hoary winter's night, she's shivering in the snow. Surprised I was with sudden heat, which made my heart to glow. And lifting up a fearful eye to view what fire was near, a pretty babe all burning bright did in the air appear. Scorched with excessive heat, just floods of tears did shed, as though his flood should quench his flame, with which his tears were fed. Alas, quoth he, but newly born in fiery heats I fry, yet not a broach to warm their hearts, so feel my fire but I. Thorns. Love is the fire, the size of smoke, the ashes shame and scores. The fuel justice lay a thorn, and mercy blows the coals. The metal in this furnace wrought of men's defiled souls. For which is now a fire I am to work them to their good. So will I melt into a bath to wash them in my blood.
with this advantage out of sight and swiftly shrunk away. And straight I caught it up to mind that it was Christmas Day.
Pál Andrásnak megint egy hatalmas szerep jutott. Tényleg így a sorozatban, az a sok-sok főszerep után ez megint egy annyira erős szerep, hogy hát nem tudom, gondolom elég nehéz volt megtanulni is, hiszen egy nagyon kemény szerep, szinte végig jelen kell lenned, mondani a szöveget és különbözőképpen reagálni a dolgokra. Nagyon extrém helyzetekben ráadásul, hol ilyen függőágyban, hol lenne a földön, tehát nagyon sok minden történik is, de tulajdonképpen maga az ördög, harmadik Richard király, vagy Richard Gloucester herceg.
Ez tényleg egy elég egyszemélyes darab ilyen szempontból, tehát minden a Richard irányítása alatt történik. Rengeteg, elképeszt olyan sok szöveg, és hát nehéz, terjengős.
Ilyenkor mi a módszered, hogy ez hogy lehet igazából elsajátítani? Ez nagyon hosszú idő, vagy erőfeszítés?
Általában szerencsére elég gyorsan tanulok szöveget, és próbán a sugó után, ahogy a sugó elmondja, után elmondom én is, tehát már kétszer hallom hangosan, megértelmezem, így nagyon hamar meg tudom tanulni, de hát ez nem olyan jellegű szöveg, tehát ezt be kellett magolnom, ami nekem elég nagy erőfeszítés. Nem szeretek ilyet én tanulni. Nagyon nehéz, rengeteg szöveg, meg nagyon-nagyon-nagyon kell figyelni mások szövegére, nagyon tirádás, tehát nagyon nehéz. Nagyon kell koncentrálni elejétől a végéig.
Hihetetlenül gonosz, kegyetlen embert kell alakítani. Nyilván, hogy ez is egy szerep, de ehhez is kell azért azt hiszem valami, amit belevetsz ebbe a dologba, hogy ez hiteles legyen.
Nagyon erős koncepció, amit az Imre kitalált, és ez ugye egy mondhatjuk szadomazó bárban játszódik ez a dolog, és ebben Gloucester herceg, azaz harmadik Richard a konferencié, ez azért elég sok jelenetben meghatározza az én mienségemet, vagy hogy mit kívánt tőlem az Imre, vagy hogy mi az, ami ebben a koncepcióban, mi az egyértelmű út, amerre mehetek. Nyilván meg kell töltenem magammal, hogy ne, de ez nagyon egyszerű és sztereotíp gondolat, hogy harmadik Richard egy gonosz, csúnya ember, mert ebben a koncepcióban, vagy amit az Imre szeretne ezzel elmesélni, az tulajdonképpen az lehet, hogy ez a mi romlott, elértéktelenedett világunk mennyire alkalmas arra, hogy okos tehet ez a harmadik Richard, ez egy végtelenül tehetséges ember, a maga malmára hajtsa a vizet, és hogy bolondítson meg embereket, akiknek már igazából semmi, csak önös érdekük van. Hogyha megnézzük a darabot, minden egyes szereplő egy mocskos, intrikus, gusztustalan, számító lény igazából, és hát a Richard az, aki mondjuk tesz, tehát hogy tényekké korcsosítja a gondolatokat. Tehát ilyen szempontból nem gondolom egyértelmű, de hát ez nagyon-nagyon butaság lenne azt mondani, hogy egy harmadik Richard egy gonosz, rossz ember. Hát rettenetesen gonosz, de ez ő ebben a konferenciai mi voltában egy játékra éhes, a határait feszegető, bátor és vakmerő, tehát el is bukik nyilván, emberről van szó. Véglényről, vagy az ördög pokol intendánsáról, ahogy ezt mondják róla.
Egyébként ez a szadomazó, bár én például soha nem jártam ilyen helyen, nyilván filmekben már feltűntek ilyen dolgok, hogy én is csak ott láttam ilyet. Külön kellett tanulmányozni ezt a területet, vagy voltak neked ilyen egyéb tapasztalataid ezekről a helyekről?
Nem voltam, én is filmekből találkoztam ilyenekkel. Talán egyszer voltam valamilyen hasonló helyen, nagyon-nagyon provokatíven próbáltunk létezni egy ilyen helyen, még fiatal koromban megmutatni azt, hogy már pedig férfinak lenne sokkal jobb, de hát igazából az volt számunkra meglepetés, hogy annyira jó bulit csináltak ezek a homoszexuális szadomozó emberek, annyira jó fejek voltak, hogy feladtuk ezt a provokációs vonalat. Igazából nem hiszem, hogy külön tanulmány kell egy ilyenhez, mert elég hamar el lehet csípni az ízét, tehát a ruhák is azt adják, tehát ez annyira esetlen, és azok a finom mesztelenségek, amik ebben vannak, annyira adják azt, hogy az ember mifelé kell, hogy szaladjon egy ilyen értelmezésben.
A második felvonulásban láttam, hogy nagyon meghatározó az az öltözék, ami rajtad van, és kifejezi ezt a sokarcúságot a Richard jellemének, hiszen az egyik lábán egy magas sarkú csizma van,
van, egy ilyen hosszú csizma, amin a pokol jelképei, lángjai vannak, a másik lábam viszont egy női magasarkú cipő. Tehát ennyire összetett, bonyolult jellem, személyiség ezek szerint.
Mivel a végletek embere, hát most belemeltünk ilyen filozófiákba, meg nem tudom, hogy ez izgalmas-e, de hát se nem férfi, se nem nő, de bármelyik lehet éppen, amelyiket akarja. Ahogy egyik pillanatról tud határozott gyilkos lenni, és tud rettenetesen nyájas, hízelgő. Tehát annyira hirtelenek és annyira szélsőségesek a váltásai, hogy igazából mind a kettő között lebeg. Tudja, hogy honnan jön, és tudja, hogy mit akar. Eldönti az elején, és innentől kezdve mindent szabad neki. És az már csak viszi őt előre és hajtja benne, hogy látja, hogy minden egyes döntés és minden egyes játéka és provokációja eredménnyel zárul. Sőt, lesznek ugye, mint a Buckingham szövetségesei, vagy a Radcliffe, akik végig ott lesznek mellette, hát a Buckinghamet azt önszántából kivégezteti, de a lényeg az, hogy ez a hirtelen és nagyon gyors váltás és az eseménynek nagyon gyors és váratlan irányítása megbolondítja teljesen a környezetét, és innentől kezdve bármit meg tud csinálni.
Mercury falling, I rise from my bed. Collect my thoughts together. I have to hold my head. It seems that she's gone, and somehow I am pinned by the hounds of winter, howling in the wind. I walk through the day, my coat around my ears. I look for my companion. I have to dry my tears. It seems that she's gone, leaving me too soon. I'm as dark as December. I'm as cold as the man in the moon. See her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome, lonesome sound, and the hounds of winter, they follow me down, down, down. Can make up the fire the way that she could. I spent all my days in the search for dry wood. Bought all the windows and closed the front door. I can't believe she won't be here anymore. Still see her face as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome sound, and the hounds of winter, they follow me down. A season for joy, a season for sorrow. Where she's gone, I was surely, surely follow. She brightened my day, she warmed the coldest night. But the hounds of winter, they got me in their sights. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember,
remember my love that way. All I hear is that lonesome, lonesome sound and the hounds of winter. They're harrowing me down, down, down. Rise from my bed, collect my thoughts together, I have to hold my head. Seems that she's gone, somehow I am pinned by the hounds of winter, howling in the wind. The hounds of winter, they're howling in the wind. Oh.
Egy igazi történelmi személyiséggel ülök a Pécsi Nemzeti Színházban, méghozzá Lord Buckingham herceggel, és az alakítója szintén egy színháztörténelmi alak itt a Pécsi Színháznál, Köles Ferenc, aki a 21. századot képviseli, bár gondolom, hogy szerepe szerint bizonyára megbánta, hogy Richárdot támogatta, hogy király lett belőle.
A végén pórul járok, de pont a múltkor beszéltünk erről a fura alakok és a nívódi kapcsán, hogy ez a fura alakok sora, ez folytatódik. Egy ilyen különös szedben lesz ábrázolva ez az előadás. Hát szomorú véget érek én is, meg Richárd is, ezzel mondjuk nem árulunk el nagy titkot szerintem a nézőknek. Igen, jó barátja leszek az első felvonás közepe fele a leendő királynak, Gloucesternek, Richárdnak, és aztán utána kisebb-nagyobb hullámvölgyek és hullámhegyek után ezért elvesztem én is a fejem a végén, úgymond.
Tehát teljesen mindegy, hogy ki milyen oldalon áll, hisz a politika az ilyen, hogy mindegyik oldal benne van valamilyen sárban.
Hát nem tudom, amikor mi ezt elkezdtük csinálni, hogy elemezgetni, akkor én úgy voltam vele, hogy ez a címet öröklő Buckingham herceg, ő azért valamiféle szimpátiából áll a Gloucester mellé, és dacára sok furaságnak, halálnak és gonoszságnak, ő azért egész sokáig kitart mellette, tehát látja benne a lehetőséget, a jövőt. Aztán utána egy kis anyagi viszálykodás miatt ez az egész akkor borul föl, és akkor áll rajtam úgy bosszút az én jó barátom Gloucester, hogy kivégeztet a végén.
Az egész társaságot, tehát a politikai élet szereplőit az akkori Angliában olyan meggyőzően befolyásolja, ilyen kikiáltóként, vagy mondhatnám MC-ként mikrofonban a kezével.
Igen, DJ Buckingham. Igen, az első felvonás ugye vége volt az, de most már a második felvonás eleje. Van egy nagyon szép királyválasztási jelenet, és ott, mivel ez ilyen mába hajló, vagy ilyen modernre vett feldolgozása ez a Shakespeare-nek, ezért kaptam egy nagyon kellemes lehetőséget ott a második felvonás elején, tényleg mikrofonnal a nézőket befolyásolva, eléjük menve, próbálom őket rábeszélni új királyukra, Richárdra.
Viszont a jelmez az nagyon furcsa számomra, ez a ruházat, amiben Köles Ferencet látjuk.
Hát korabeninek azért nem mondanám, inkább ilyen furán női estet, ilyen szoknya fűző, hogyha most már akkor ezt nem lehet megkerülni elmondani, és hát még ez szokott eszembe jutni, hogy mivel a feleségem erős terhes, és most február elejére van kiírva, hogy ne adja Isten, hogy bemondják a harmadik figyelmeztetőt, elkezdem az előadást, és ebbe a szedbe kell rohannom majd a klinikára, és mint ifjú apa fogni a feleségem kezét. Hát lehet korhűnek is felfogni, de hát ebbe a millióbe, ebbe a fura ilyen éjszakai bár lokál, valami szex jellegű turisztikai látványosság, ez az egész színpadi elgondolás, ebbe ezek a ruhák passzolnak.
Az nagyon jó lenne szerintem, hogyha az előadás közben jönne a telefon, hogy apa lettél, és akkor az egész színház ünnepelhetne együtt a darabon belül is, akár végre valami vidámság történne.
Lehet, hogy egy laza kacsintás körbefutna a társulaton, azt nem tudom, de azért ha tehetem, azért szeretnék ott lenni a szülésnél.
Nagy ügyben! nem kevesebb, mint a közjavar, és Anglia jövője, egyet, és azonnal jelentem neki.
Stenzer Bélával ezúttal a harmadik Richard próbái között sikerül beszélni, ahol Lord Hastings-et alakítja. Az első felvonást nem láttam a próbán, de állítólag ott még élve szerepel. A második felvonás vége fele viszont a szellemeként jelenik meg.
Így van, a végén már nagyon sokan kísértünk, hiszen ez az egyik legerőteljesebb Shakespeare dráma, ami a hatalomról és annak a visszásságairól szól, hogy hogy lehet a hatalmat megszerezni tudatosan, csalárd és aljas módon, és hogy lehet vele élni és visszaélni adott esetben, hogy lehet embereket csőbe húzni, magunk mellé állítani, aztán félrelökni, ami abban a korban egyelő volt a kivégzéssel. Tehát ezek a szereplők szép lassan eltűnnek a darab folyamán. Kik ezért, kik azért, egyrészt, hogy ne maradjanak tanúk, másrészt pedig, mert eljátszották már azt a szerepet, ami nekik ki volt osztva, nincs rájuk szükség, ezért én fejvesztés terhe mellett végzem be az első felvonás legvégén. Teljesen gyanútlanul nem is számítok rá, tehát a Hastings ezt a archetípust hordozza a darabban, aki nem látja át ezt a szövetet, ami készülődik a hatalom megszerzése érdekében. Teljes biztonságban érzi magát, és egyszer csak derültékből a villámcsapás vérpadra kerül.
A harmadik Richard tehát az idei év első bemutatója Csiszár Imrével, de hát az évadban már több bemutató volt 2009-2010-esben, de januárban tényleg ez egy nagy esemény, hisz Csiszár Imre tudva levőleg mindig nagyon gondosan, újszerű módon nyúl hozzá.
Az Imre valóban rendkívül felkészült volt, borzasztóan meg akarta csinálni ezt a fajta felfogást. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mendemonda kering már színász falai között, és azon túl is, hogy ez egy milyen borzasztó előadás lesz, hogy egy szadomazó környezetben játszódó történet.
Én ezt cápolnám, mivel sikerült a második felvonás már látnom, szó sincs erről.
Én azt gondolom, hogy nagyon szürrealisztikus képek, víziók jelennek meg, de semmiféle megbotránkoztatás nincs. Olyan jellegű, amire gondolhatnak esetleg azok, akik ezeket a híreket, félinformációkat hordták a városban, tehát mindenkit nagyon nagy szeretettel buzdítok, hogy nézze meg ezt az előadást. Ugyan kitettük rá a 16 éven felülieknek ajánlott karikát, de én azt gondolom, hogy egy jól felkészült 14-15 éves fiatal is nyugodtan megtekinteti ezt a darabot. A 16 év valójában azért jó, hiszen olyan gondolatok, olyan viszonyok, a történet maga olyan, aminek az összetett megértése 16 év felett várható el a fiataloktól, az alatt nem igen. Inkább sem, mint pedig ezek a nagyon expresszív képi hatások és zenei hatások, hiszen nagyon izgalmas, érdekes az egész darab alatt zene szól, átszövi ezt a szövetet, méghozzá a mai modern zene, nagyon sokféle stílusú zene, nagyon érdekes, eklektikus egyveleget, és mégis összhatásában nagyon fontos hátteret biztosít, akusztikai hátteret az előadásnak. Én bízom benne, hogy ez egy nagyon érdekes, izgalmas előadás lesz.
korabeli kosztümökben jelennek meg a szereplők nagy részt, de azért ilyen mai szadomazós ruhák is ott vannak, sőt azok a kellékek, hinták is inkább arra, meg végül is középkori kínzóeszközökre is emlékeztetnek.
Ugye ez a lokálvilág, vagy varieté világ.
Császár Imre
nagyon gyakran használ középkori, vagy más korabeli kellékeket, jelmezeket, bútorokat, stb. Ezt föl tudjuk használni. Ettől ez persze egy gyönyörű eklektika alakul ki, szó se róla, ezt én tudom, de hát ezt ma is így használják, ennek ez a valós megjelenése, hogy egyfajta történelmi szimbolitása van jelmezeknek, kellékeknek a darabban.
Hihetetlen monumentális maga az előadás a sok szereplő miatt. Nem is tudtam összeszámolni, vannak vagy 60-an?
Körülbelül így van, igen, de hozzáteszem, hogy ez azért is egy nagyon nagy színházi csapat összekovácsoló, összetartó darab, mert ugye itt nem csak a színészek vannak. Ha végig gondoljuk, itt rengeteg a műszaknak a munkája, de a szabótáraknak, cipészeknek, kellékeseknek, szóval itt nagyon-nagyon sok ember, zenei munkatársnak, hangosítóknak, világos, szóval nem győzem szinte sorolni. 60 embert látsz a színpadon, de akik mögötte dolgoznak, azt mondom, hogy legalább 150-200 ember munkája van.
És egész kis gyermekek is felbukkannak nagyon fontos szerepekbe. Velük hogyan lehet ezt a darabot egyrészt megértetni, meg hogyan lehet rávezetni őket a helyes megoldásra, amit mondjuk egy rendező elképzel ilyenkor?
Nyilvánvalóan a gyerekszereplőkkel, ezt éppen a nyári Légy jó, mint haláli kapcsán tanultam én is meg, más a rendező munkamódszere. Ugye őket elsősorban a dolognak, egy-egy jelenetnek a cselekmény felépítése érdekli, egy-egy hangulat érdekli, mi az, ahol szigorú vagyok, mi az, ahol vidám vagyok, mi az, ahol nevetek, miért táncolok, ezeket kell nekik elmondani. A nagy összefüggéseit az egésznek nem hiszem, hogy a gyerekeknek meg kéne érteni ahhoz, hogy a néző számára ez egy pontosan leképezhető helyzet legyen. Mit keresnek ezek a gyerekek ebbe a darabba? A politika, lásd, az angol királydrámák világa, az mindig arról szólt, hogy jön egy feltörekvő, vagy hát egy fiatal nemzedék, mondjuk így, amelyik még tiszta. Aztán ez a tiszta fiatal nemzedék fokozatosan megromlik. A politika által a világtörténelem, a csaták, a létkörülmények, az állandó villongás, a vörös és a fehér rózsa háborúja miatt, ezek az új generációk bepiszkolódnak, gyilkosokká válnak, nyomorékokká válnak, és a többi, és a többi, és szülik az új generációt, amelyik tiszta, és majd ők is belekerülnek ebbe a körforgásba.
Ami még úgy feltűnt nekem, hogy nagyon jó a zenei választás, ami teljesen kortárs mai pop, rock, techno, hasonló zenékből áll össze, nagyon sokfajta stílusból.
Császár Virága összeállítója ezeknek a zenéknek, ő a lányom. Most már több alkalommal kipróbáltam ilyen szerepkörben, és mindig nagyon hatásos. És annak örülök, hogy ő ugye nem csak elolvassa ezeket a darabokat, hanem ráérez valamire, ami valóban nagyon jó az adott jelenethez egy drámai pluszt tud adni. Vagy ironizál például a zene, mert ellentétes a szituáció, ami a színpadon, tehát nagyon hatásosan, dramaturgikusan alkalmazza a zenéket. Kiegészítem az előbb mondottakat, tehát nem csak a kellék és a jelmez és a díszlet az, amelyik hordoz magában bárműsorra, revűműsorra hajazó elemeket, hanem ez a zene is, ugye arra a világra emlékeztet, meg a mi világunkra általában, ahol ha kell, hanem a háttérben egyfolytában szól mindenhol a zene. Már talán a könyvtár és a templom az egyetlen olyan hely, ahova bemegy az ember, és némi csendet talál, de egyébként ugye mindenütt szól valami.
Annak idején a Mennyhárt Jenő az Európa kiadóval írta a Popzene című számot, amiben benne van, hogy most hova menjünk, templomba vagy diszkóba.
Igen. Na most, aki eljön megnézni a harmadik riádot, én azt hiszem, hogy ez rögtön egyértelmű lesz számára, hogy itt nagyon domináns szerepe van a zenének. Tehát a szereplők nem háttérzeneként használjuk ezt, talán észrevetted, hogy itt mozognak ezekre a zenékre, tehát bizonyos táncok, valamiféle koreográfia, mozgás is be van állítva ezekre a zenékre, vagyis számukra is egy valóságos közeg a háttérzene.
Misses a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good misses a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Soul cake.
God bless the master of this house. And the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door,
and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soakie, soakie, please good missus, a soakie, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soakie, soakie, please good missus, a soakie, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. Cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear, and we'll come no more a soling till Christmas time next year. A soakie, a soakie, please good missus, a soakie, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soakie, a soakie, please good missus, a soakie, one for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin, I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soakie, a soakie, please good missus, a soakie, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soakie, a soakie, please good missus, a soakie, one for Peter, two for Paul, three for him that made us soakie.
Minden hónap 4. csütörtök délutánján Színháztér.
Színháztér.
A Pécsi Balett fiatal társulatában az utóbbi időben több főszerepet is kapott, a 2000-ben ide szerződött, majd időközben távozott, s most újra itt látható Nagy Íris. Ő táncolja például a balettirodalom klasszikus gyöngyszemének, a Giselle-nek a címszerepét is. Amikor a napokban felkerestem a társulatot, az Eck Imre balett próbateremből jött ki, így először arra voltam kíváncsi, hogy mit is gyakoroltak éppen.
A Sakma című darabot próbáltuk, ami héten fog menni a Kamaraszínházban, és van rá most egy pár napunk, hogy kicsit felturbozzuk újra ezt az előadást, úgyhogy ennek a próbái folynak most a napokban.
Ebben milyen szereped van?
Hát ebben a darabban én vagyok a nő. Igazából a szerep lényege annyi, hogy a főszereplő férfivel van egy duettem, és az elején a közös részekben táncolunk egyet együtt.
Persze azt hiszem nem meglepő, hogy nő szerepeket kapsz, de a Giselle az fantasztikus, hiszen a főszerepet te alakítod a darabban, ami tényleg a nőről szól olyan értelemben is, hogy a férfiak nem biztos, hogy mindig jól jönnek ki abból a kapcsolatból, amiben benne vagy Giselle-ként, hiszen erről szól a darab, hogy halálba táncoltatni a férfiakat, a bűneikért vezekeljenek, vagy elpusztuljanak.
Így van, hát a Giselle az mindenképpen nagyon nagy kihívás volt számomra, ugyanúgy technikailag, mint szerepformálás szempontjából, mert valóban az, hogy az első felvonásban meg kell jeleníteni egyfajta karaktert, aki egy teljesen valós, életszerű 20-as éveiben járó nő, és ehhez képest a második felvonásban a Willy képben, ott ez arról szól, hogy ott már nem élő emberként vagy nőként vegyülni a többi hasonszőrűvel, és bosszút állni, így van.
Elég érdekes, újszerű felfogás is ez a Giselle történet itt Vince Balázs rendezésében. Hogy érezted ezt? Mert nyilván láttál klasszikus Giselle-t is, meg már találkoztál a hosszú pályád alatt, hisz már a művészeti gimnáziumban gondolom téma volt ez.
Így van, ezt annak idején tanulnunk kellett, ez ugye kötelező volt tánc történetből. Láttam az eredeti darabot is, ugye, ha jól tudom, akkor 1840-es, 41, valahogy így mutatták be annak idején. Igen, Balázs ragaszkodott hozzá valamilyen szinten, hogy az alapsztori megmaradjon, próbált az egészet átültetni mai modern világunkba, és ez így szerintem érezhető is a darabon, tehát az a szál, ami végig kell, hogy menjen az előadás alatt, és ez így érzékelhető legyen és tiszta, az szerintem megtörténik, vagy megszületett.
Egy másik darab is ismét színre kerül, az Elérhetetlen területek. Ebben is szerepelsz?
Elérhetetlen területek, így van. Ezt a darabot pedig Zahár Lóri csinálta tavaly. Ez volt az első darabom, hogy visszatértem, amit próbáltam itt az együttessel. Ez igazából pont abból a szempontból más, mint a Zsizel, hogy az Elérhetetlen területek az technikailag egy nagyon-nagyon nagy kihívás egy táncosnak mindenképpen. Tehát itt tényleg a határainkat feszegetjük kondíció meg technika szempontjából. Ellentétben a Zsizellel, ahol szintén jelen kell lenni, és nagyon nagy fizikai erőt követel a darab mindenképpen, viszont ott bele lehet bújni egy szerepbe vagy egy karakterbe, ami megint csak egy nagy kihívás vagy egy feladat, és mindenképpen élvezetes számomra legalábbis.
Akkor ez volt a nagy comeback számodra, hiszen emlékszem még annak idején művészeti gimistaként is sokat felléptél a vizsgadarabokban, a záróvizsga előadásban is. Aztán 2000-től ide szerződtél a Pécsi Nemzeti Színházba, aztán pár évre eltűntél, hisz Budapesten voltál, gyermeket szültél, illetve volt egy sérülésed. Most viszont magántáncosként te vagy tényleg itt a csúcs a társulatnál, ahogy elnézem az utóbbi időben.
Hát köszönöm, én azért ezt így nem érzem teljesen reálisnak, tehát hogy nekem még bőven van, hál' Istennek úgy gondolom, hogy bőven van hova fejlődnöm. Az tény, hogy a jelenlegi táncos garnitúrához képest én majdnem, hogy a legidősebb vagyok. És nyilván ebben a szakmában is, mint ahogy sok más szakmában, nagyon sokat számít a rutin, meg az évek, meg a tapasztalat, meg a gyakorlat. És nagyon-nagyon örülök neki, hogy mindezek ellenére, hogy kihagytam 3 évet, és megműtötték a térdem, szültem egy csodálatos kisfiút, és tanítottam, hogy ennek ellenére vissza tudtam térni úgy, hogy egy ekkora lehetőséget ki tudok használni, és tudok vele élni. Ez nagyon nagy öröm számomra mindenképpen.
Sőt, itt már bemutatkoztál koreográfusként, hiszen dolgoztál darabokban, ahol a másik énedet ki tudod bontakoztatni. Az milyen világ egyébként?
Más, nagyon más. Igen, a Kölyök című produkció, illetve a Légy jó, mint halálig zenés daraboknak vagyok a koreográfusa. Az a feladat igazából abból a szempontból jó, hogy ott együtt kell dolgozni szakmabeli, és mégsem teljesen szakmabeli emberekkel, értem ezt a színészeken vagy a gyerekeken, és mindenképpen feladat volt és kihívás, leginkább azért, mert ott kellett egyfajta összhang legyen a rendezővel és az ő elvárásainak megfelelni, és mégis abból az anyagból, vagy abból a fajta mozgásanyagból, ami nekem eddig megvan, abból építkezni és megcsinálni valamit úgy, hogy az tiszta legyen és élvezhető annak számára, aki színpadra megy ezzel. Az nagyon fontos.
Milyen feladatok várnak rád még esetleg a közeljövőben, jövőben itt a társulatnál majd?
Hát most, hála Istennek, azt érzem Vince Balázson, a balettigazgatón, hogy ő most úgy gondolkodik velem kapcsolatban, hogy ameddig ez az állapotom tart, és ameddig a térdem bírja, addig ezt szeretnék kihasználni, és ez nekem egy nagyon nagy dolog. És én valóban úgy működöm, hogyha én maximálisan ki vagyok hajtva, akkor az nekem mindenképpen engem doppingol, és erőt ad, és akkor tovább tudok menni ebből. Ami biztos, hogy lesz egy bemutató még a tavasszal a Kamara Színházban, ami egy 3 egyfelvonásos műből fog állni, és azt gondolom, hogy ezek a darabokban is lesz dolgom, és a Zsizel című produkció az megy végig az évadban, tehát az a Nagy Színházban végig látható. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. Charleston was once the rage, uh-huh. History has banned that stage, uh-huh. The mini skirts, the current thing, uh-huh. Teeny bopper is our newborn king, uh-huh. And the beat goes on, the beat goes on. La-di-da-di-da. Grocery stores, a supermarket, uh-huh. Little girls still break their hearts, uh-huh. Men still keep on marching off the war.
A Pécsi Nemzeti Színház többek között az Európa Kulturális Fővárosa programok egyik kiemelt helyszíne, a Magyar Kultúra Napja országos ünnepsége is itt zajlott az elmúlt héten. Műsorunk állandó közreműködője, Stencer Béla színművész a Teátrum soron következő műsorait ismerteti.
Önmagában az, hogy 24 különböző előadást kínáltunk erre az évadra, az talán egyedülálló a vidéki színházak és társulatok életében. Rendkívüli erőfeszítés ez ennek a meglehetősen kis létszámú társulatnak, hogy ezt színre vigye és színen tartsa folyamatosan, hiszen néhány darabot 2-3 havonta tudunk újra elővenni és bemutatni, mondjuk például a Képzelt Beteget vagy az Ankunai Szerelmeseket is sorolhatnám, különböző egyeztetési okokból elsősorban, és nagyon sok bemutató után vagyunk már az évad. Még néhány azonban vissza van, a harmadik riádról beszéltünk, egy opera bemutatóval zárul a nagyszínházi bemutatók sora, új bemutatók sora Bolein Annával, amelyet Somogyi Szilárd rendez február végén, és hát az utolsó bemutatónk várhatóan március 5-én a Paraszt Opera lesz Pintér Béla. Most már azt mondhatom, hogy klasszikusa, ezúttal Mohácsi János felfogásában és színrevitelében. Én nagyon szerettem az előadást, láttam az eredeti Pintér Béla fél előadást, és nagyon várom, hogy a Moha mit tud ehhez hozzátenni, mi lesz más ebben a darabban, mint ami az eredetiben volt, egy rendkívül izgalmas, érdekes opera, szatíra tulajdonképpen, vagy nem is nagyon tudom a műfaját meghatározni. Hát nagyon várjuk ezt is, és hát játsszuk a repertoárt folyamatosan.
Mi az, amin a hangsúly lesz most, mi kerül legtöbbször színpadra, vagy van ilyen kívánságműsor is, hogy mit várnak a nézők legtöbbször?
A havi műsorunk általában úgy áll össze, hogy az érdeklődés függvénye is, leszámítva a kényszer problémáinkat, hogy nem tudunk Ankunai Szerelmeseket játszani, mert Hegedűs D. Géza nem ér rá, sajnos ebben a hónapban sem, de várhatóan majd április-májusban jó néhány előadást tudunk Ankunaiból játszani, csak úgy színre kerül a Hülyéje, amit nagyon sokan kerestek, majd ugyancsak áprilisban-májusban. Az Istenítéletet is felújítjuk áprilisra, hát új szereplőnek is kell beugrania. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon gazdag lesz a felújítási sor. Hát ebben a hónapban kínáljuk természetesen továbbra is a Légy jó, mint halálégot, ami hát fantasztikus érdeklődés mellett zajlik, és játsszuk hónapról hónapra, amióta bemutattuk október óta. Még látható a Hippolita lakály, ami szép lassan arra szolgat a 100. előadás felé. Aztán nagyon-nagyon nagy szeretettel kínálom a balettestjeinket. A Zsizelt a Nagy Színházban, ami hát egy rendkívül látványos, kétrészes balettest. Igazán azt hiszem, hogy minden igényt kielégít, és egy nagyon komoly mérföldkő a pécsi balett történetében. A Bolondok táncáról sokat beszéltünk, azt is kevesebbet játsszuk, mint amennyit játszhatnánk, vagy kellene játszanunk, hiszen havi 2-3 adásban kerül színre, de ez a vitriolosan erős politikai vígjáték, szatíra, azt gondolom, hogy aki itt van, és könnyesre neveti magát rajta, az elmeséli a szomszédainak is, és minél többen jönnek majd ezekre az előadásokra. Aztán az Elveszett Levelet, hát október óta játsszuk, nagyon-nagyon szép közönség sikerrel, csak úgy a Leányvásárt az operett kedvelőknek a Nagy Színházban. A Kamarában láthatják még a Portugált februárban, a Pletykákat, amely ugyancsak teltházas előadásunk, és az Utazás az Éjszakában, aki hát a drámai műfajokat szereti. Azt hiszem, hogy valamennyi előadást ajánlani tudom, jöjjenek minél többen. Baráti körtagokat természetesen várom, hiszen ők olcsón járnak színházban, és ezt a formát mindenkinek ajánlom, aki legalább 5-6 előadást szeretne eltölteni a színházunkban, hogy váltson baráti körkártyát, hiszen ez sokkal kedvezőbb jegyárakhoz jut, sokkal jobban megéri neki, minél többet jön színházban, annál olcsóbb a színházi jegye. Juliet,
me fever. Alright, when you kiss me.
A Színháztér idei első műsorában Shakespeare harmadik Richard drámájáról Csiszár Imre rendező, a főszereplő Pál András, a Buckingham herceget alakító Köles Ferenc és a Lord Hastings szerepében feltűnő Stenzer Béla színművészek beszéltek. Közülük a legutóbbi a színház aktuális előadásait is ismertette. Nagy Iris a Pécsi Balett magántáncosa pedig feladatairól, többek között a Giselle címszerepéről árult el kulisszatitkokat. Magazinunk legközelebb egy hónap múlva ugyanebben az időben jelentkezik újra. Kosszics Attila kíván további kellemes délutánt!
Színháztér.
Minden hónap 4. csütörtök délutánján Színháztér.
Színháztér.